Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunkért, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszéke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie. A mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemünk a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind e földi, mind a jövőbeli életben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem nevel-e ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háladatosság gyümölcseit ne teremjék.
Hallgassátok meg Istennek szent ígéjét úgy, amint írva található Péter első levelében, annak második fejezetében, 19. verstől a 25. versig.
Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.
Gyertek testvérek, imádságban mi is térjünk az Úrhoz.
Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk, hogy Te vagy a mi lelkünk pásztora, hogy a Te véreddel a Te testvéreid lehetünk, a Te vértestvéreid. Köszönjük, hogy könyörültél a mi bűneinken, hogy skarlátpirosak voltak, de Te hófehérré tetted őket. Add, Uram, hogy minél több gyermeked lehessen, minél több gyermeket keresztelhess meg a Te véreddel. Újjászült életre keresztelj bennünket, Uram. Köszönjük az elmúlt hetet is, hogy megsegítettél bennünket, hogy jobb kezeddel támogattál bennünket, és adtad a Te lelkedet vigaszul és segítségül mi nekünk. Köszönjük ezt a nagy türelmet, Uram, hogy elhordozod a mi vétkeinket, hogy a Te sebeid árán gyógyulunk meg. Köszönjük, hogy mi is részese lehetünk a Te nagy kegyelmednek, a Te örökkivaló életednek, és köszönjük, hogy a mi bűnös természetünk is meghaltott a kereszten. De köszönjük, hogy új élettel ajándékoztál meg bennünket, a Te életeddel, amelyet élhetünk. Add, Uram, hogy hűségesek maradjunk Te hozzád, és Téged imádjunk egyes-egyedül, leborulva minden nap. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük a Te nagy kegyelmedből. Legyél áldott és szent mindörökké, és kérlek add, hogy ez az igehirdetés is Téged dicsőítsen, rólad szóljon, és hasson a szívek mélyéig, a vesékig, a velőkig, hogy megítélje a bűnt, de a kegyelmedet is mondja, az igazságos, ítélő Istent, aki szeret, aki benned szeret bennünket. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János apostol első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 202. dicséretünk 4. versét énekeljük. Így kezdődik, add, Uram, kérlek tudásomra. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a 94. Zsoltárban. Uram, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva. Emelkedj föl, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért. Uram, meddig fognak a bűnösök vigadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákob Istene. Térjetek észhez, ti ostobák a népek közt. Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Az Úr tudja, milyen hiába valók az ember gondolatai. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét, mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kell védelnére a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honába laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? Az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. Ellenük fordítja a saját gazságukat, megsemmisíti őket, saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. Kedves testvéreim, elég drasztikus ennek a zsoltárnak a fordítása, pláne hogyha a Károli szerint olvastam volna. A Szentírásban sehol nincs ennyire erősen fogalmazva, mint ahogy ebben a zsoltárban. Később úgy is gondolták a kegyes zsidók, hogy ezt a zsoltárt ki kell hagyni a sorból, mert nem illik bele a békés ünnepi szombati hangulatba. Túl komor, túl egyenes. Milyen helyzetben íródhatott? Valószínűleg a zsoltár íróban izzott a harag a romlott állapok láttán, és kérés ez a zsoltár az Úrhoz, mint a föld bírájához, hogy torolja meg az igazságtalanságot, amit a hatalom székében ülők, a gonoszok a gyengékkel szemben elkövetnek. Izrael elnyomottainak hangján szólal meg, és az Isten trónjánál keres jogorvoslatot. Az igazságtalanság láttán az emberben mindig forra düh, hogy hogyan lehet engedni ezeket a túlkapásokat. Mehetünk vissza a történelemben, hogyan mondhatjuk azt, hogy Isten uralkodik, amikor zsarnokok voltak fenn, Nérók, Hitlerek, Sztálinok, emberek millióit pusztították, háborúkat indítottak, szedték az áldozatokat, az emberek pedig tehetetlenül vergődtek. Éppen ma délelőtt is, amikor hallgattuk a vasárnapi híreket, egy 56-os elítélt mondta el, hogy éveket töltött börtönbe, aztán kijött, és nagyon kicsi lett a nyugdíja. Míg azoknak, akik őt elítélték és verték, azok magas nyugdíjjal élnek, és el sem lettek ítélve. Tényleg nem kell messzire menni, hogy igazságtalanságokat keressünk. Hogyan lehet, hogy az emberek feje fölül elálvárezzék a lakásokat, elvesztenek munkahelyek, családok kerüljenek utcára? Hogyan lehet, hogy az ember ennyit keressen csak különféle címekkel, amikor az országban olyan sok embernek még munkája sincs, sokan profi módon képesek lopni, csalni, hazudni, még az arcizmuk se rándul, amikor azt hazudják a kamerába, hogy de hát ők erre nem is emlékeznek. Hogyan engedheti meg az Isten, hogy a kicsi embernek, a gyengének semmi joga ne legyen? Hogyan engedheti azt meg az Isten, hogy akinek van pénze, annak mindene van, akinek nincs, az még a gyógyszert vagy az jó orvost se tudja megfizetni? Hol van az igazságos, a megtorló, a bosszúálló Isten? A zsoltár kimondja ezeket az elfojtott kérdéseket, amik egész biztos, hogy személyesen is érintik. Talán neki is szegezték a kérdést, rajta is gúnyolódtak. Neki is mondhatták ezt fülényesen, hogy nem látja ezt az Úr, nem veszi ezt észre, Jákobnak Istene. Hát nem védett meg téged a te Istened, ugyanúgy nyomorúságba vagy. Milyen Isten az ilyen, aki hagyja, hogy az övéi is szenvedjenek. És a sort lehetne nagypéntekkel folytatni. Ezért is került az igehirdetés elejére a Péter leveléből ez az ige, hogy a legnagyobb igazságtalanság az, hogy Isten az ő fiát, a szent, tiszta, ártatlan fiút is hagyta szenvedni, hagyta meghalni nagypénteken a kereszten, pedig ő soha semmiféle bűnt nem cselekedett, és szájában álnokság nem találtatott. Hol volt akkor az Isten, amikor az ő fiát megfeszítették? Ezt is megengedte, és ez is benne volt az ő világ megváltó tervében, sőt mindent ránézve teremtett már meg. Még a föld keletkezése előtt ránézve gondolt ki mindent. Az a nagyszerű ebben a Zsoltárban, hogy ezeket a keserű gondolatokat is így kimondja, és ezzel minket is bátorít arra, hogy mindennel lehet az Istenhez menni. Mindennel, ami minket ér, minden érzésünkkel, még a haraggal, a keserűséggel, a csalódottsággal is. Neki fel lehet tenni a kérdéseinket. Az Isten nem fog attól összeomlani, őt nem fogja ez váratlanul érinteni. Hogyha bennünk is ilyen indulatok vannak, mint a Zsoltárosba, igazságtalanságot élünk meg, akkor elő lehet venni ezt a Zsoltárt, és el lehet imádkozni. Tehát nem kell magunkba folytani a haragot, mert az belülről fog emészteni, szabad Istennek kimondani, mielőtt mást pusztítanánk vele, hogy bosszúállásnak Istene jelenj meg. És igazából erre a kérésre a válasz az evangéliumokban található, hogy megjelent az Isten, de nem úgy jelent meg, ahogy arra a Zsoltáros számított. A Zsoltáros azonnali megtorlást várt volna, mint ahogy mi is abban a helyzetben, hogy akkor azonnal torolja meg a bűnt az Isten, csapjon le a gonoszra. Ne tűrje el egy percig sem, hát nem lenne így egyszerűbb az élet. Mutassa meg hatalmát. És az Isten megmutatta az ő hatalmát, de úgy mutatta meg, hogy az ő fiát küldte el erre a földre. És valljuk be őszintén, hogyha az Isten azonnal lecsapna a bűnösre, akkor ránk is nem kellene, hogy lecsapjon azonnal, mert mi sem vagyunk különbek. De nem lecsapni akar ránk az Isten, hanem megmenteni minket. Az ő egyetlen egy fiát hagyta, hogy megöljék, aki átvállalta rólunk az ítéletet. De ez az igazságtalanság Istennek az igazsága. Sokkal inkább úgy lehetne ezt mondani, hogy Istennek a szeretete a bűnös ember iránt. Tehát Isten igazságot szolgáltatott és megbosszulta magát a fiún. Ezért mehetünk hozzá, mert szabad az utunk, és merjünk őszintén elé állni és kimondani, kiimádkozni mindig azt, ami szorítja a szívünket. Azt látjuk ebben a Zsoltárban, hogy a 12. vers egy forduló, miután a Zsoltáros Isten előtt állva kimondta, ami terhelte a lelkét, megnyugszik. Eljut odáig, hogy boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz törvényedre. Már az is igen nagy dolog, hogy a kis, Istennek hátat fordító, ellene lázadó ember oda mehet a Szent Isten elé, a panaszával és kesergésével, és az Isten nem küldi el, hanem meghallgatja. De itt tovább megy, és elmondja, hogy megbékélt, békességre lelt, sőt, boldognak mondja magát, mert átélte ugyan az Isten fenyítő kezét, de ugyanakkor az Isten tanítását is ebben a mélységben. És a hívő embernek ez a lehetőség adatik, hogy nem kell, hogy panaszkodjunk, keseregjünk vég nélkül a gonosz felett, hanem elcsendesedve megérthettem benne a feddést és a tanítást, ezt a két dolgot. A feddést, mert lehet, hogy a rossz okkal történik. A tanítást, mert Istennek mindennel célja van. Ő nem azért enged meg valamit, mert ne tudna más tenni abban az adott helyzetben. Neki semmibe nem kerül lerázni a zsarnok igáját, egy szempillantás alatt semmivé tenni a hamisakat, de nem akarja. Meghagyja őket valami célból. A 119. Zsoltárban ezt olvashatjuk, Ezt vallja a zsoltáros, hogy jó nékem, hogy megaláztál, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Valamelyik hívő asszony testvér szokta mondani a gyülekezetből, hogy olyan vezetőket kapunk, amilyenneket érdemlünk. Egy-egy esetben ez nagyon kemény kijelentés, de benne van az igazság. Valahol, ami ér bennünket, igazságtalanság, ott lehet az a háttérben, hogy megérdemeltem. Mert én magam másztam bele abba a helyzetbe. Mert nem figyeltem az Istenre. Egy emberi gonoszság mindig rámutathat a mi bűneinkre is. Ezért is engedi meg Isten a gonoszt. A megpróbáltatásokat, a komolyabb szenvedéseket is, hogy az ember elkezdjen gondolkodni. Elkezdje keresni az Istent, és elkezdje megtisztítani a szívét. És Isten engedi sokszor a bűnt beírni, teljességre jutni, és így már az ember a saját bőrén megtapasztalhatja azt, hogy amit vetettem, azt fogom aratni is. A bűnt bűnnel bünteti. Amikor minket ér valami, akkor ez nagyon tud fájni. Akkor nagyon tudunk keseregni, de amikor mi vagyunk az okozói, akkor talán észre se vesszük, hogy én bántottam meg valakit, vagy én voltam igazságtalan egy helyzetbe, vagy megmagyarázzuk, hogy miért kellett így, meg így cselekedjünk. Nem mondom, hogy mindig meg kell találnunk az okokat, hiszen nem mindig van valami konkrét bűn a háttérben, gondoljunk Jób szenvedéseire, hogy a barátok hiába is keresték Jób bűneit, próbáltak rábizonyítani valamit, nem ezért érte őt a veszedelem. Át kellett menni rajta, hogy megismerje az Istent, és hogy ki tudja azt mondani, hogy most már magam látom őt meg magamnak, és hogy tudom, az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Tehát igyekezzünk minél hamarabb megtanulni a nehézben elkészített leckét, elfogadni a feddést, hogy mi okból, és hálaadással felfedezni ennek a jó célját, hogy mi is megtanuljuk rendeléseit. Aztán a harmadik pontom ez, hogy bármilyen nehéz is az Isten félő embereknek, hiszen itt élünk benn, mi is a világban, nem vesz ki bennünket az Isten, de mégis nyugodalmunk lehet a veszedelem napján is. Azért, mert tudhatjuk, hogy Isten az ő népét nem fogja elveszíteni. Nem az történt, hogy az Isten nem figyelt oda, félrefordult, és azért történhetett meg az igazságtalanság. Hiszen aki a fület plántálta, az nem süket, és aki a szemet formálta, az nem vak. Istennek az övéire minden helyzetben különös gondja van. Zimányi Jóska bácsi könyvét nagyon szeretjük, ez a Tűzoszlopoddal jéghegyek között, mert ebben az életregényben számtalan lélegzett elállító példája van annak, hogy hogyan is tartotta őt meg az Isten nagyon nehéz körülmények között. Ő megvallotta a hitét, komolyan vette az őrállói szolgálatát, ezért érte őt a büntetés és a fogság. De Isten különös módon vele volt, vigyázott rá Szibériában, jéghegyek között. És tényleg úgy élhetjük ezt meg, hogyha Krisztusban van az életünk elrejtve, akkor a tüzes nyilak nem árthatnak. Ő adja a belső nyugalmat és békességet. Zsoltáros megvallja alázattal, hogyha ez nem így lenne, már réges-régen elpusztult volna ő is. Igazán a veszedelem az nem árthat a hívő népnek. Luther Márton énekét bizonyára ismerjük, aki így írja le egyik sorában, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a menny örökre. Tehát ami örökké való, annak senki és semmi nem árthat. Azt nem vehetik el tőlünk, azt nem rombolhatják le, mert Isten ott megállt parancsol. Nem nyúlhatnak az örökké való életünkhöz. Próbálkozhat az ördög meg gonosz emberek minden eszközzel kizökkenteni, megkísérteni, de a menny miénk örökre Jézus Krisztus érdemiért. A hívőket az Isten hatalma őrzi, ezért ne keményítsük meg a szíveinket a próbák idején. Tudjuk-e, hiszük-e ezt? És a negyedik pontom az, hogy Isten egy napon pedig megállt fog a gonosznak parancsolni, megítéli az embereket. Az ember megteheti, hogy gonoszkodjon. Megteheti azt, hogy visszaéljen a hatalmával, hogy igazságtalanságot kövessen el. elveheti a másét is, meg pusztíthatja a másikat. De eljön majd mindenki számára a számon kérés napja. Senki nem fogja megúszni, mert az Isten uralkodik és ítél, és neki van ideje megszabni az ítélet idejét. A mi időszámításunk egészen más, és ezt is tudomásul kell vennünk. Isten olyat is belekalkulál, amiről nekünk tudomásunk sincs. Például azt, hogy Isten ad időt a gonosznak is megtérésre. Azért vár, hogy könyörüljön rajta is. Az Isten igen türelmes és kegyelmes. Időt készít el, amikor az ember észre térhet, és rendezheti a dolgát Istennel és emberekkel. Mi már az öklünket ráznánk és pusztítanánk a gonoszt, Isten pedig a megtérését munkálja neki is. Kap még időt, és ez a kegyelem az Isten lényéből fakad. Hiszen ha az Isten nem ilyen lett volna hozzánk, kegyelmes és hosszú tűrő, akkor mi sem lennénk sehol sem. Jelenések könyvében van egy pici részlet, ahol arról olvashatunk, hogy Isten visszatartja a földnek a négy szelét, hogy ne fújjanak. Ránk zúdíthatná a haragját, de ő nem akarja, ő visszatartja még, mert vár az Isten. Sokszor hagyja, hogy a dolgok utána megint visszaálljanak, stabilizálódjanak. Még vár az Isten, de nem vég nélkül. Eljön egy nap, amikor nem fog tovább várni. Mert Isten igazságos is, és egy bűn sincs nála elfelejtve, még a gondolati, indulati bűneink sem. Előtte nincs olyan, hogy elévülés. Eljön az idő, amikor meg kell állnunk az Isten ítélőszéke előtt, és megkapjuk, amit érdemeltünk, amit a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Könyvek nyittatnak meg, amikben minden fel van jegyezve. Mi lehet, hogy már régen elfelejtettük, és az is, aki ellen elkövettük, de az Isten akkor sem felejtette el. Mi vagyunk sokszor a türelmetlenek, Isten pedig tudja ennek az idejét, ő az igaz bíró. Az is itt van a háttérben, hogy a Biblia idejében az ítélő bírói tevékenység az uralkodó számára volt fenntartva, és amikor várták az ítélő bíró megjelenését, akkor egyben az ő uralmát is várták. Tehát amikor erre gondolunk, akkor ott lehet bennünk az a kérdés, hogy vajon mi felkészültek vagyunk erre az ítéletre? János evangéliuma így írja, hogy aki hisz ő benne, az nem megy az ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez a választó vonal. Az életünk rendben van, ha el van rejtve Jézus Krisztusban. És hogyha bűneinkkel napra készek vagyunk, ezért is szoktam inkább mindig ezt az igét olvasni a feloldozó igeként János leveléből, hiszen erre buzdít bennünket az Isten, hogy valljuk meg a bűneinket, rendezzük vele, hogy készen legyünk, hogy bátran nézzünk előre, és akkor nincs mit félnünk, mert jutalmunk Istennél van. Bár együtt élünk a napi eseményekkel, benne élünk a veszte felé rohanó világgal, de tudhatom, hogy akkor az Isten uralkodik. És éljünk úgy, kívánom ezt a testvéreknek, mindannyiunknak, hogy lépten nyomon ráfigyeljünk, és akkor ezt meg is fogjuk látni és tapasztalni, hogy Isten az ura ennek a világnak. Amen. Isten igére válaszként a 345. dicséretünk 3. versét énekeljük. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük azt, drága Urunk Istenünk, hogy föltekinthetünk. Föltekinthetünk rád, úgyis, mint szerető mennyei atyánkra, aki szent fiadat, Jézus Krisztust adtad oda helyettünk, hogy elvedd rólunk az ítéletet. Urunk Istenünk, hadd tekintsünk mindig így rád, mint bűnösök, de ugyanakkor köszönjük, hogy kegyelmet készítettél el, és kegyelmedből élhetünk. Köszönjük a türelmedet, amivel vártál ránk is. És bocsásd meg a mi türelmetlenségünket, mivel nem tudunk várni. Olyan nehezen tudjuk kivárni, hogy te légy az igaz bíró. Bocsásd meg, amikor mi magunk akarunk igazságot szolgáltatni, és ezzel sebeket osztunk. Urunk, könyörülj, hogy a te békességedet hordozzuk, a te szereteteddel az életet tudjuk munkálni, mások megtérését. Kérünk, hogy használd fel a te népedet itt Magyarországon is erre. És te látod, Urunk, azt a sok igazságtalanságot, ami itt is történik, vagy ami minket is személyesen érint. Te adj nekünk belső nyugalmat, hogy mindezeket rád tekintve tudjuk átélni, és imádkozva hozzád, és azokért is, Urunk, akik ezt elkövették. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy te olyan békességet tudsz adni, amit soha senki más, és ez a világ sem. Köszönjük, hogy ez a békesség, ez örökké való, és köszönjük azt a mennyei országot is, amit elkészítettél. Köszönjük, hogy ott már nem lesz helye semmi igazságtalanságnak. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat is, akiknek szomorúságuk van. Áld meg, kérünk, azt a családot, ahol egy évvel ezelőtt volt a gyász, és még mindig fáj. Ott van a seb. Urunk, te gyógyítsd ezt be, és adj nekik is előre tekintés, szívbeli reménységet, hitet, hogy a te országodat készítetted el Jézus Krisztusért, és oda vársz bennünket. Urunk, kérünk, hogy te áld meg most ezt a csendet is, hogy hozzád mehessünk mindannyian imádságunkkal. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Végül a 235. dicséretünk 5. versét énekeljük. Hála néked, mennybéli Isten!